Kegyelem néktek és békesség Istentől, ami atyánktól, megváltó Urunktól, Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Az ember fia azért jött, hogy megkeresse és megtartsa az elveszettet. Amen. Foglaljuk el helyünket. Isten hozta a kedves testvéreket. Magasztaljuk a mi Urunkat, Istenünket, 724. énekünket énekeljük valamennyi versszakával. Jézus nyájas és szelíd, láss meg engemet! Ifjúságunk szolgálatát és bizonyságtételt hallgassunk meg.
Ifjúsági éneket fogjuk elénekelni, ha esetleg valaki a gyülekezetből ismeri, akkor bátran csatlakozzon be hozzánk.
Áldás békesség. Itt a gyülekezetben talán többen is ismernek, de látok itt új arcokat is, és szeretnék előbb egy picit bemutatkozni. Nyilas Anna vagyok, 15 éves, bár nem sokára 16, és elmondhatom, hogy születésem óta követem Istent, mert szerencsémre egy olyan családba születhettem, akik ők születésük óta is követik Istent, és én is velük dicsőíthetem őt, bár ezekre nem csak nemrég feleztem fel ezeket az értékeket. Konfirmációm után, bevallom, egy év kihagyás után elkezdtem járni ifire, és tudom, ez is nagyon nagy löketet adott ahhoz, hogy most itt álljak, úgyhogy köszönöm szépen mindenkinek. Na de amikor pár héttel ezelőtt megkérdezték, hogy elvállalnám-e ezt a bizonyságtételt, nem nagyon gondoltam volna, hogy igen, fogok még mondani. Viszont feltettem egy olyan kérdést szüleimnek, hogy itt miről is kéne beszélnem, amire az volt a válasz, hogy ki Isten számodra. A kérdésemre adott válaszon annyit gondolkodtam, hogy Mátraházára lemenet, szóltam apának, hogy ne keressen péntekre embert, én vállalom, én el szeretném mondani, hogy mit érzek. De a gondolataim valahogy másképp akarták megmutatni nekem az igazságot, mert nem az járt a fejembe, hogy Isten kicsoda számomra, hanem az, hogy mi nem. Hiszen erre nagyon kevés választ adhatok, mert mindenem ő. Hiszen róla tudom elmondani, ha kell, ha nem, ő velem van, ő nem hagy el és vigyáz rám. Ebből jöttem rá, hogy Isten a megmentőm. Akkor is, ha rosszat követek el, akkor is, amikor olyan szavak hagyják el számat, amelyeket őt sértik. Ő felsegített, eddig bármikor elestem. Rájöttem, amikor a karantén kezdetét vette, a barátaimat nem nagyon láttam, és jó lett volna valakivel beszélni. Ekkor kezdtem el imádkozni Istenhez, mert bármikor szóltam hozzá, így vagy úgy, de mindig választ adott. Persze voltak olyan napjaim, amikor fáradt voltam, de lelkiismeretem nem hagyott, és mai napig nem hagy. Ilyenkor nyugodni. Ezért mindig szóltam hozzá. A legújabb fejlemény itt a Istenben követésemben, hogy egyre többet használom a Bibliát, és egyre többet szeretném is. Beláttam egy kis idő Istennel, sokkal több erőt adott, mint bármi más. Voltak olyan idők is, amikor nem éreztem közel magamat hozzá, de mindig megbántam, ha eltávolodtam tőle, és mindig hálás voltam, amikor visszahúzott arra a bizonyos útra, amelyet ő alakított ki nekem. Most meg itt állok az Úr asztal előtt, és elmondhatom erre a pillanatra mindig mosolyogva, hálával teli szívvel gondolok majd vissza. Köszönöm Istennek, hogy követője lehetek, és kérni fogom, hogy erősítse meg bennem minden nap azt a hitet, amivel ő megajándékozott engem. Végezetül csak annyit kérnék, hogy lássuk be, mennyire igaz a következő szó. Érezzétek és lássátok, hogy jó az Úr, boldog az az ember, aki hozzám menekül. Ez a Zsoltárok 34. 9. verse. Köszönöm mindenkinek, akik segítették megértetni velem Isten szavát, és köszönöm, hogy meghallgatták ezt a rövid bizonyságtételt.
Köszönjük szépen a szolgálatot, köszönjük Anna a bizonyságtételt, előttünk is elrejtetted, úgyhogy köszönjük, amit elmondtál. A nagy mélységből szüntelen szól egész héten Istenhez a mi szavunk. Énekeljük a 218. énekünket, és szeretettel köszöntjük ma este is szolgáló testvérünket, Csipos Vizaknai Gergely nagytiszteltű urat, a Gödi és Sződligeti gyülekezetek lelkipásztorát, és köszöntjük kedves feleségét, nagytiszteltű asszonyt, és két gyermeke tudott eljönni most közénk. Benneteket is Isten hozott. Jó, hogy eljöttetek. Thank you.
ne féljetek, mert íme hirdetek nektek ma nagy örömet, született nektek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy egy vagy az Atyával, köszönjük, hogy öröktől fogva létezel, és köszönjük, hogy kimondhatatlan könyörgésekkel közben jársz értünk a Szentlélekkel együtt, a mennyben az Atyánál, és köszönjük, hogy nem tekintetted zsákmánynak, hogy a mennyei dicsőségben laksz, hanem lejöttél a földre, emberi testet vettél magadra, és magadra vetted a szennyes ruhánkat, és megbékítetted Isten Atyánkat. Köszönjük, hogy ezért jöttél az első karácsonykor a jászolba, hogy bennünket a disznóvájúból kiemelj, megmoss, véreddel megszentelj, gyermekeddé fogadj, és a te szent lelkeddel, feltámadásod erejével betölts, hogy új életre támasz. Vizsgálj meg, Urunk, vizsgáld meg szívünk, hogy elindultunk-e már feléd a megtérésre. Vizsgáld meg szívünk, hogy megérkeztünk-e már, átléptük-e már a mennyország küszöbét. Könyörülj rajtunk, hogy ne fagyjunk meg, ne kárhozzunk el az Atyai Ház tornácán. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te mindent megtettél a mi üdvösségünkért, és köszönjük, hogy nyújtod elfogadásra. Könyörülj rajtam, Úr Jézus Krisztus igét hirdetőjén, hogy úgy hirdessem a te keresztett titkát, a te megváltásod titkát, ahogyan a szerinted kell. Mert Úr Jézus Krisztus, nincsen hozzá se erőm, se bölcsességem, se szelítségem, se bátorságom. De köszönöm, hogy adott hozzá te lelkedet, és Úr Jézus Krisztus, nincsen fülünk a meghallására, nincsen értelmünk a megértésére, és nincsen hitünk a befogadására. De köszönjük, hogy a te lelkeddel megnyitod a fülünk, megnyitod az értelmünk, és megnyitod a szívünket. Amint vagyunk, Urunk, jövünk, Jézusért fogadj, Atyánk, a halálból az életre, a kárhozatból az üdvösségre. Szóld, Uram, szóld, Urunk, te drága igédet, a te szent lelked szelítségével, a te szent lelked bölcsességével, és a te szent lelked bátorságával. Te szólj, Uram, egyedül. Jézus Krisztusért, Atyánk. Amen. Szeretett testvéreim, Isten igéje, amelynek alapján is szent lelke segítségében bízva az ő üzenetét hirdetni kívánom közöttetek, a mai estén írva található Bírák könyvében a 8. fejezet 22. versétől kezdődően az utolsó 35. verssel bezárólag. Így szól Isten igéje. Bírák 8, 22-től kezdődően. Ezután azt mondták az izraeliek Gedeonnak, uralkodj rajtunk te, azután a fiad és az unokád is, mert megszabadítottál bennünket mindjárt kezéből. De Gedeon így válaszolt nekik, én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem, az Úr uralkodjék rajtatok. Majd ezt mondta neki Gedeon, csak egyet kérek tőletek, adja nekem mindenki a függőket, amelyeket zsákmányolt. Azok ugyanis aranyfüggőket viseltek, mivel izmaeliek voltak, ők így feleltek, örömest odaadjuk. Leterítettek egy felső ruhát, és arra dobta mindenki a zsákmányolt függőket. Az elkért aranyfüggők súlya 1700 aranysekel volt azokon a holdacskákon, fülbevalókon és bíborruhákon kívül, amelyeket Midján királyai viseltek meg a láncokon kívül, amelyek a tevék nyakában voltak. Gedeon csináltatott ezekből egy éfódot, és felállította a városában, Ofrában. Ott paráználkodott azzal egész Izrael. Csapda lett ez Gedeonnak és háza népének. Így kellett megalázkodnia mindjárnak Izrael fiai előtt, nem is emelték fel többé a fejüket. És béke lett az országban 40 esztendeig Gedeon idejében. Jerubbaál, Jóás fia azután elment és otthon lakott. Gedeonnak 70 fia volt, ezek mind tőle származtak, mert sok felesége volt. A Sikemi másodfelesége is szült neki egy fiút, akinek az Abimelek nevet adta. Azután meghalt Gedeon, Jóás fia szép öregkorban, és eltemették apjának, Jóásnak a sírjába, az Abiézeri Ofrában. Miután Gedeon meghalt, ismét paráználkodni kezdtek Izrael fiai a Baálokkal, és a Baál berített tették meg Istenüknek. Nem törődtek Izrael fiai Istenükkel, az Úrral, aki minden környező ellenségük kezéből kimentette őket. De nem voltak hűségesek Jerubbaálnak, azaz Gedeonnak a háza népéhez sem, mindazért a jóért, amit Izraelért cserekedett. 23. és 27. verseket emeljük ki mai estén. De Gedeon így válaszolt nekik, én nem uralkodom rajtatok, és nem fog uralkodni rajtatok a fiam sem. Az Úr uralkodjék rajtatok. 27. Gedeon csináltatott ezekből egy éfódot, és felállította a városában, Ofrában. Ott paráználkodott azzal egész Izrael. Csapda lett ez Gedeonnak és háza népének. Összefoglaló címünk: harcaink, küzdelmeink, győzelmeink az Úrral. Testvérem, ne az Úr ellen harcolj, ne az Úr ellen vívj, ne az Úrral pereljél. Hallottál-e már olyanról, hogy valaki mondjuk vádlottként bepereli a bírót? Elég veszélyes manőver. Kedves testvérem, kegyelmi kérvényt nyújtsál be az igaz bíróhoz, az Atyához, a Krisztus nevében. Kegyelmet fogsz kapni, elvégeztetett. Mert ugye van olyan, hogy valaki perel az Istennel. Jézus Krisztus odaadta magát. Gondolj bele, ülsz a vádlottak padján, az Atya a bíró, a Sátán a vádló, és azt mondja, hogy bíró, Isten ítéld el, mert vétkezett. Igaz? Igaz. Csak a kísértő féligasságot mond mindig. És Jézus odaáll, Atyám, mensd fel, mert vétkezett, de magamra vállalom. Gondolj bele, kihirdetik fölötted a jogos, jogerős, végrehajtandó, megfelebbezhetetlen, halálos büntetést, és ott akkor valaki odalép, hogy átvállalom. Ezt tette az Úr. Gondoljunk bele, hogy amikor Pál apostol testvérünkkel a Kolossé beli és az Efézus beli gyülekezethez írott levelet megiratja a Szentlélek, nem volt már fiatal hívő. És mégis azt kéri a testvéri közösségektől, hogy könyörögjetek értem, hogyha szóra nyitom a számat, úgy tudjam hirdetni a Krisztus titkát, ahogyan azt az Isten szerint kell. Mert kísért a rutin. Mert tudom kívülről, sokan tudják kívülről. Sok évtizede hirdetem, de hogy az Úr adja meg a szerinte való szót. Olvashatod lelki fegyverzet után közvetlenül, és a Kolossé 4.2-től kezdődően. Testvérek, hányan vagyunk úgy? El tudjuk mondani a karácsonyi történetet, legnagyobb örömhír. Tehát tudom, hogy böjt van és nem advent, azért a köszöntő igéd mindig érvényes. A legnagyobb örömhír. Született nektek ma a megtartó, ki az Úr Krisztus a Dávid városában. Minden nép öröme lesz, a magyar nép is örökre. Tudjuk a nagypénteki történetet, tudjuk a feltámadást. Jó, ma a mennybe menetelt pünkösd atára utca emberek közül mindenki azt már nem tudná. De testvereim, a szívünkkel értjük mélységéig a Krisztus titkát. Kikutathatatlan az Isten bölcsességének mélysége, de elfogadható, mert ő kijelenti titkot. 78. Zsoltár, hallgass én népem az én beszédemre, mert olyan titkokat jelentek ki, amit a nem hívő nem érthet és nem tudhat. És ott voltam abban a tusában megtérése, hogy elméletileg tudtam. De a szívemet nem ütött el, hogy nem állt össze. Hogy tudtam, hogy Krisztusért van üdvösségem, de a hogyan is. A mélysége és a titka. És több történet közül az segített megérteni ennek a mélységét, szűk néhány száz évvel ezelőtt Közel-Keleten élt két fiatal aglegény, egy ikertestvér pár. Megszólalásig kívülről, körül azonosak voltak, de belülről nem. Mert az egyiknek a démonvilágé volt a szíve, a másiknak meg Jézusé. Az egyik egy hívő ember volt helyi gyülekezetben, a másik pedig egy körözött rablógyilkos bűnöző. Vér tapadt a kezéhez. Ezért nem is éltek egy fedél alatt, már szüleiktől külön, és egyik is sokszor hívta a hívő testvér, a nem hívőt, hogy gyere a gyülekezetbe, gyere az ifibe, gyere az evangelizációra, gyere vasárnap, gyere az imaközösségre, gyere a férfi körbe. Hagyjam. És arra ébred egyik éjszaka a hívő fiú, hogy döngetnek az ajtóján. Nyisd ki azonnal, testvér! Kinyitja az ajtót, és az ikertestvér állajött a véres ruhába. És azt mondja, gyere be, mit csináltál már megint, ember? És azt mondja, a szomszéd utcába betörtem, csak lopni akartam, felébredt a házigazda bácsi, és agyon ütöttem, hogy ne legyen szemtanú. De a lovas járőrök pont arra jöttek, és már a nyomomban vannak, rejts el. És azt mondta, hogy tudod, hogy hol a hálószoba, dobd le itt a véres ingedet, öltöz fel az éruhámba, és bújj el. És magára vette a házigazda ikertestvér a véres inget, és fél másodperc van már megint döngetek, hatóság nyissák ki. És kilépett a véres ingbe. Maga jött pár perce a szomszéd utcából, igen, maga volt ott, igen, maga ölte meg azt az embert, igen. Bevitték, és mert az ikertestvérének a lajstromán már sok rablás és gyilkosság volt, annak az országnak a jogrendje szerint megfelelőzhetetlenül végrehajtandó jogerős halálbüntetésre ítélték azonnalira. És azt mondták, hogy lehet egy utolsó kívánsága. És azt mondta, hogy kérne egy borítékot, és kérne egy papírt, meg egy korabeli írószert. És ezt írta, kedves testvérem, én most meghalok a te véres ruhádban, te éld tovább az én életemet az én tiszta ruhámban. Szeretettel, testvéred. A borítékot lezárta, és azt hagyta meg, hogy a halálbüntetés végrehajtása után kézbesítsék a lezárt borítékot a saját címére. Az ott rejtőzködő ikér testvére megkapta a levelet. Kinyitotta és összetört. És bement a hatósághoz, és azt mondta, hogy engedjék szabadon a testvéremet, állok a kivégző osztag elé, mert itt a bizonyíték évek a bűnös. És azt mondták, nem tudjuk szabadon engedni a testvérét, mert kivégeztük. És azt mondta, hogy akkor végezze neki engem is. Nézd meg, hívta szép szóval megtérésre a gyülekezetbe, nem jött. A szeretet súlya alatt tört össze. Akkor pedig már senki nem kényszerítette, élhette volna a bulis életét. És összeült újra a bírói tanács, hogy az ítélet végre lett hajtva, és arra következtetésre jutottak, és tudomásom szerint sok állam jogrendjében, alkotmányában így van, hogyha egy büntetésért az ítéletet végrehajtják, még egyszer nem szükséges, nem lehetséges. És feltétel, ez megtörtént eset, ez benne van a jogtörténetben is, hogy feltételes módon szabadon bocsátották, ha nem lesz visszaeső, az eddigi bűneiért az ítélet végre van hajtva. Áll. Elvégeztetett. És testvére, mit gondoltok, hogy hol ment? A gyülekezetbe ment. És ez a fiatalember megtért, és tulajdonképpen élte tovább a testvére ruhájában, a testvére életét a Krisztus kegyelméből. És itt állt össze, hogy tulajdonképpen az Atya elé Jézus odállt, és azt mondta, hogy Sipos Fizakné Gergely, bűneiért magamra veszem az ítéletet. X-ért, Y-ért, Z-ért. S aki ezt elfogadja, elkéri, nem hajtja végre rajta az Isten. Luthernek már megtérése után volt egy vívódó szerzetes társa. Gondolj bele egyébként Luthert is, hogy meghalok itt szerzetesként, és nem tudom, hogy hol töltöm az örökkévalóságot megtérés előtt. Még eljutott oda, hogy kegyelemből van üdvösség, kegyelemből a hit által. Kegyelem az Istené, a hittel fogadom el. És azt írta barátjának, hogy azt mondja, mondd ezt az Úrnak, nekem is így állt össze, Jézusom, én vagyok a te bűnöd, te vagy az én igazságom. Te magadra vetted az én szennyes ruhámat, én magamra vettem a te tiszta ruhádat. Azzá lettél miattam, aki nem voltál, és azzá tettél, aki nem voltam. Tehát a megtért emberre Isten úgy tekint, mint a semmi bűnt nem követett volna el. A Krisztusban látja. Hihetetlen az. Ezért kell hozzá hit. Nézd meg, mindenestől fogva elveszett vagyok, de Krisztusban megtaláltottat, és onnantól már a hívő ember már nem vágyódik vétkezni. Vétkezik a hívő ember? Igen. Mi a különbség benne? Hogy már bántja, és visszamegy ugyanúgy bocsánatot kérni, de már mint gyermek. Mert ezt sokszor kapják vádként a hívők, nem hívők tőlem, minek, ti is ugyanúgy éltek, mint a világ, minek térjek meg. azt is meg kell nézni, hogy igen, esetleg miért gyaláztatik miattunk az Isten neve, de a másik oldalról meg megnézni, hogy az nem lesz kifogás, mert láttam XY hívőt képmutatóként, azért nem tértem meg, atyám, ez nem lesz ért majd a mennyei bíróságon. És itt látjuk, kedves testvéreim, az igében, mert a mai címünk, hogy innentől hova tart az életed, de az alcím pedig a hívő ember bukása és bocsánata. Mondhatnánk azt, hogy ezt az egyetlen egy verset, vagy ezt a kis bekezdést oda nem lehetett volna kihagyni a Bibliába, úgy belerondít a Gedeon történetbe. Nem vállalta el, hogy királyán választák. Azt, hogy az utódaimat sem választhatjátok meg. Mekkora kísértés? Nem lehetett volna kihagyni azt, hogy mégis a harci zsákmányból saját fordítjuk le egy bálványtemplomot és bálványisten tiszteleti helyet épített öntömjénezésre és öndicsőítésre. És lelkileg paráználkodott és megcsalta az Istent ő népével és családjával együtt. Most akkor mégsem sikertörténet a Gedeon történet, hanem bukás történet. Testvéreim, őszinte történet. Az Isten igéje semmit nem takar el. Mindent leleplez, de a Krisztusban a megbánt bűnre bocsánat van. Ez lehet az én történetem, és lehet a te történeted. Egyedül Krisztus az, aki nem vétkezett. Én meg ott van, Noé kegyelmet talált az Istennél, neki is volt bukása. Többet ívott három felesnél. És elég nagy gubanc lett belőle. Ott van Lót. Testvérek, Ábrahám a feleségét beadja a hárembe. Testvérek, ott van Dávid. Tudjuk, ott van az ószövetségi Saul. Ott van Salamon. Salamon testvérei. Szóval, hogy nem kérek nemzetközi dicsőséget, nem kérem a magas GDP-t, nem kérem a legjobb autót. Bölcsességet kérek. És mellé ment. Testvérek, nem az a kérdés, hogy ki vétkezett, hanem az a kérdés, hogy ki nem kért kegyelmet. Mert húzzuk alá, a visszautasított kegyelem. Az az ítélet. Tulajdonképpen Krisztus nyújtja azt a kegyelmet, amit te már kérhetsz. Ugye ezt Augustinus megfogalmazta, Uram, nem keresnélek, ha te már nem találtál volna meg. De itt áll össze. Most akkor 50%, 50% Isten részére, az én részem nem. 100%-ot elvégzett az Isten, és 100%-os a felelőssége az elfogadásába. Ez nem alkú, meg önrészes pályázat. Totális szabadítás. Nem lehet semmit hozzátenni. El lehet fogadni. És testvérem, eljutottál-e már Jézus Krisztusig? Onnan akkor soha el ne távozz. Lelki testvéreim találkoztak egyszer egy ilyen budapesti aluljáróban ilyen szórólapot osztogató szektával. Ő mondta, hogy én is hívő vagyok. Igen, te is hívő, elkezdtek beszélgetni, és akkor mondta, hogy Jézus, állj, mi Jézuson már túl vagyunk, azt mondták neki. Azért az elég veszélyes. Elég veszélyes megállni félúton, mert testvérem, ha egy 15 kilométeres, hóviharos, jégesős, életveszélyes úton megteszel 14,9 kilométert, és az utolsó itt a ajtónál lefekszel, benne meleg van, nem esik az eső, étel van, száraz ruha, és azt mondod, hogy minek, lepihensz a atyai ház tornácán, megfagysz. A másik, aki el se indult, ugyanúgy megfagy. Testvérem, az a vonat, amit majdnem elértél, azt lekésted. Az a műtét, ami majdnem sikerült számomra, abba belehaltam. Az az ember, aki majdnem megtért, az ami lett. Elkárhozott. De ennyire szeret az Isten. Ébreszt az alvásból. Kérd, hogy jelentse ki a Krisztus a tökéletes áldozat titkát, egy mondatot, abból az estéből sok mondatot egyébként még így sem mondunk el, ami azért tervben ott volt. De hogy amennyire pontos az Isten igéje, hány éves bikát kellett a legelején Gedornak feláldozni? 7 éves. Az isteni teljesség száma a tökéletes áldozatra utal. A Krisztus tökéletes áldozatára, minden ószövetségi áldozat a Krisztusra mutat. Másrészt pedig hány éve volt akkor már rabságba? Izrael népe 7 éve. A tökéletes bárányra mutat előre. Mert nem a sánta satnyát kellett Egyiptomban, meg utána sem, hanem hibátlan egyéves hímet, aminek a vérét az ajtófélfára Egyiptomba fel kellett kenni. Íme az Isten báránya, aki elhordozza a világ bűnét a keresztfán. Az egyiptomi ajtófélfára felkent bárány vére, az már a Krisztus vérére mutat. 1400 valahány évvel hamarabb. És csontja meg ne törettessék. Jézus miért halt meg hamarabb, mint a másik kettő? Mert nem lehetett megtörni a csontját. A profécia szerint őt átdöfték. Nézd meg 22. Zsoltárt és Ézsaiás könyve 52. fejezet végét és az 53-at. Ki merne azt mondani, hogy én már állok? Megtértem? Igen, start pozíció, innen jön a küzdelem. Addig a vajudás volt, testvérem, a megtérésig a vajudás van. Onnantól meg a küzdelem, győzelem. Az utolsó pillanatig lesz a hívőnek is kísértése. Elmondták, nagyon megrendültem egyszer egy lelkész csendes héten, elmondta egy lelkipásztor testvérünk, hogy ott volt egy nagyon áldott életű hívő gyülekezeti tagjának a beteg ágyánál, halálos ágyánál, aki több évtizeden keresztül szolgált már hálából, hitből, és a halálos ágyán megkísértette a kísértőt, de meg se tértél. Hát mondtuk, az urat is megkísértette a kísértő, szállj le! Akkor nekünk nem lenne üdvösségünk. Ha ő leszállt valakkal, azt mondta, hogy én azért hiszek benne, mert nem szállt le. Én azért hiszek benne, mert feltámadt. És nézd meg, milyen győzelmek után. Kiteszi a gyapjút, lúzer fiúként beáll a küzdelemre, a csapat élére áll, nem fordul vissza a 22.000-rel, a 9.700-zal. Itt látjuk, ezt nem olvastuk fel, de érdemes a 8. fejezetnek a idáig tartó szakaszát is. Van egy belső feszültség, testvér háború, mert az efraimiak azt mondják, hogy bennünket bezzeg nem hívtál a harcba. Belső lázadás. Testvérek, amikor egy lelki közösségben belső feszültség van, amikor belülről rád valami, az belülről szét tud esni. Erre nagyon kell vigyáznunk. Nagyon kell vigyáznunk, hogy belül mindig őszinteség legyen, bocsánat kérés és bocsánat adás. Mert ezen a kísértő kívülről röhög. És volt bölcsesség és szelítség őket leszerelni. Aztán ott voltak a szukkótiak, akik meg úgy mondták, hogy te már jössz innen tőlünk segítséget kérni, úgy teszel, mintha a két ellenséges királyt már legyőzted volna. És utána pedig volt bátorsága igazságot szolgáltatni, hát ez egy négy sablon, az Úr mindig megadja, hogy mi az, amikor szólj. Testvérem, benne van az igényben az is, hogy kiásd, ne sajnáld a torkod, és benne van az is, hogy csendesedj el, és ismerd fel, hogy én vagyok az Isten. Benne van az is, hogy ülj le, benne van az is, hogy fuss. Mikor melyiket? Az Isten gyermekét, az Isten lelke vezeti, folyamatos vezetettségben lenni. Amikor leakasztom a receptoraimat az Úrról, mellé megyek a következő pillanatba. Mik egy hívő testvérem, aki azt hittem, hogy nincs nála szelidebb ember a Földön. Azt mondta, Gergő, az első pillanatban, amikor elbizakodok, mindig elbukok. Azt mondtam, ha ő, akkor én ki vagyok? De ugyanakkor nézd meg, azt mondja Mózesről Isten igény, hogy nem volt nála szelidebb ember a Földön, aki agyon csapta az egyiptomit, maga szolgáltatott igazságot. De volt egy 40 esztendős csendes héten, és utána 40 esztendeig meg aprították. Valaki ezt így megnézte, hogy egy elismerő szót nem kapott Mózes 40 esztendeig. És mégis azt mondta, hogy Uram, ne nyírd ki őket. Volt, amikor nála is elszakadt a cérna. Dávidról azt mondja Isten igény, hogy Isten szíve szerint való férfiú. Mert tudta azt mondani, hogy igen, atyám, vétkeztem. Nézd meg ezt is, hogy a másik bűnét milyen hamar meglátjuk. Isten nem azt kér, hogy a másik bűnét vald meg, hanem a magadét. Mikor bemegy Nátán Dávidhoz, elmondja azt a példatörténetet, az igazság érzete másra nézve Dávidnak penge éles. A magáira nem volt az. A bűnbe betompul az önmagam tisztálátása. És én még a másikét még nagyon jól látom, sőt, az egy hárítás is, hogy hát hozzá képest nem vagyok rossz. És mikor királlyá akarják koronázni, azt mondja az Úr, legyen a ti királyotok. Teokrácia, ahol az Úr uralkodik, de nincs az a stabil pozíció. Ez meg 1 Korintus 10-12, aki azt gondolja, hogy áll. Vigyázz, hogy el ne essen. Soha nem én állok, mindig az Isten tart. Amikor már azt gondolom, hogy én állok, ott vége van. Csak egyet lehet, hogy kiáltani, mikor kezdek süllyedni, mint Péter. Uram, könyörülj! Mert vétkeztem. Mert mi volt itt a gond? Hát azt mondta, csak annyit tegyetek meg, hogy hát amit a harcból zsákmányoltatok, amit én nyertem meg, nektek dobjatok össze nekem egy ilyen házi öndicsőítő, öntöményező helyre. A királyi tisztet nem, de a papi tisztet azt úgy kicsit kisajátította magának. Csak egy kicsit. Hatott rá a népe, ő meg visszahatott a népére. Ki hat ránk? Meg hatott a családjára. Nézd meg, hogy ki lett mellettünk családunk, házasságunk, házastársunk. És kivé lehet a Krisztussal? Nézzük meg azt, hogyan lehet bukáshoz eljutni, mit lehet tenni a megtörtént, és nézzük meg azt, hogy hogyan lehet megelőzni. Ebben ritkán gondolunk bele. Megelőzést. Elbizakodottság. Az első az, én jobb vagyok, mint a többi. Én szerényebb vagyok, mint a többi. Én alázatosabb vagyok, mint a többi. Én külön vagyok. És Péter, Uram, nagyon jól látod, hogy a többi 11 az meg fog tagadni. Erről velük kapcsolatban nekem is kétségei vannak. Velük kapcsolatban nem tévedsz, Uram, velem kapcsolatban tévedsz. Péter még nem ismerte önmagát. Én vallom azt, hogy ő akkor azt komolyan gondolta, amit ő mondott, csak azt nem tudta, hogy nem fogja tudni megtenni. És Jézus megmutat egy pillanat. Gondolj bele egy szolgáló lány. És annyit mond, hogy na is, ha vele voltam, mi van? Lehet, hogy nem történik semmi. Csak megmutatta ezzel Péternek Jézusról, látod, egy pici fuvallat, és rögtön visz, mint a vihar. Mert magadban bíztál. A 94. Zsoltárt már ismerhette, de saját parafrázisra énekelte, magamban bíztam elejétől fogva. A Péter bálványnak kellett neki benne összetörni. Aztán ott van a lazítás. Hogy ez már annyi jót tettem az Úrért, hogy ennyi már nekem belefér. Nézd meg! Megiszok egy felest vezetés előtt, ennyi belefér. Csak az egyik feles után jön a másik, akik eljutottak az alkoholfüggőségi, mindenkinek egy hosszú lépéssel, vagy rövid lépéssel, vagy valami koktéllal kezdődött. Utána jött a többi. Ugye mértékkel és tartózkodással. Mérték a vödör, tartózkodás az asztal alatt. A kábítószerfüggő egy szúrással, vagy egy tablettával, vagy egy szippantással kezdte. Egy kattintás az interneten, csak egy perc, csak öt perc. És évtizedek. Csak egy mellé kacsintás, csak egy mellé lépés. Csak egy flört. És lejtő. Nem tudsz a bűnlejtőjén egyedül megállni, ott már csak térdel lehet. A térdelő a start pozíció is, és a térdelő pozíció is a megállás. Uram, könyörű, süllyedek, nem tudok úszni. Nem állom a vihart. Nézd meg, hogy mire mondod ezt, hogy ez nekem belefér. Ezt én már megengedhetem magamnak, vagy ennyit még csak megengedhetek magamnak. Egyszer egy lelkipásztor társunk, aki hovédség kötelékébe is szolgált, és azt hiszem a délszláv misszióban megismerkedett egy Egyesült Államok beli katonatársával, aki egyszer meghívta őt az Egyesült Államokba, és mentek az autópályán A-ból B-be, és ott elég komoly, alacsonyabb is a sebességhatár, meg szigorúbb is az ellenőrzés, és mondta neki a mi házi inneni elképesztetésünk, hát menjünk már kicsit gyorsabban, hát mit szammogunk itt, üres a pálya. Azt mondja, látod, ott a következő aluljára alatt ott van a trafipaxos motoros rend. Azt mondja, maximum, hát megmutatod a, itt tudom, egy nagy tábornoki igazolványodat, meg az Egyesült Államoknak milyen harci hőse, vagy ezt csak elengednek. Azt mondja, ezzel még ezt is megmutatom, hogy kiderül, háromszoros lesz a büntetés. Mert azt mondja, az ilyen pozíciójuktól még nagyobb példamutatásra. Ne nézzek, mert nálunk pont fordítva gondolkodunk. Ez mennyire igaz, akire sokat bíztak, attól több kéretik számon. Ez biblikus volt. Jakab 3:1. Az sem. Annyi sem fér bele. Vagy, kedves testvérek, csalódom. Csalódok egy hívőbe, csalódok az Istenbe, mert nem ad, kicsalódik az Istenbe. Az, aki olyat vár el tőle, amit soha nem ígért meg. Aki csak az ígéreteit vár el az Úrtól, soha nem fog csalódni benne. Jézusban is sokan csalódtak, hogy nem takarította ki a szovjeteket, a rómaiakat. Nem vetett véget a vírusjárványnak, a bűnvírusjárványnak vetett véget. Ő a démonvilágtól szabadítja fel az övéit. Többet adott. Nem még a tanítványok, még a mennybe menetek, uram, ez Izrael országát nem most állított helyre, mert már leosztottuk a miniszteri, meg az államtitkári pozíciókat is, ha te leszel a király. És azt mondja, nem az Izrael, én mi az Isten országát hozom el, Izraelnek is, de a többieknek is. Feljebb. Mennyei szemszögből néz. És az a veszélyes, ami nem tűnik annak. A idéz kisbűn, nincs kisbűn, nagybűn, de ami kisebbnek tűnik. Mert azt esetleg beengedjük, megengedjük, de hajszárepedés, ha árad a Duna, és a gát tetejéig van, és egy kapával vágsz csak egy kis árkot, hogy ott egy érszerűen csörgedezzen, idő kérdése, hogy az elmossa az egész gátot. Nézd meg Dávidot is, hogy a pipsótól meddig jutott. Gyilkosságig. Gyilkosságig. És az, amikor testvérek, akár a szolgálat is előbbre kerül az Istennel való közösségnek. Elhagytad az első szeretetet, ott minden rendben volt, még észrevetted a tévtanítókat, jó teológus vagy, jó szervező vagy, jó bizonyságtevő vagy, jó evangélista vagy, mindenben jó vagy, testi, lelki, külső, belső dolgokban, az Anya Szent Egyház életében, a velem való közösséged meggyengült, és az lesz a cserépkája, akinek van otthon. Ráteszed a kezed, és meleg a kája. De már a tűz nem ég benne. Akkor az ki fog hűlni. Az Úr Jézus Krisztus megnézte a tűzteret. Mert annyi látszik, hogy van még, esetleg lendületből még megy. Élő közösségben, trollinak, ha leakad az áramszedője, dombol lefelé, lendületből még megy. Felfelé már nem fog menni. Mi hányszor akadunk ki? Milyen kiakadásaik van? Mindenkinek csak a házastársát meg a gyerekét kell megkérdezni a kiakadásaira. Most utána esetleg meg lehet kérdezni a enyémet, és tudnának mesélni. Testvérek, amit megengedünk magunknak, amit nem kéne. Titkos bűnöktől tisztíts meg engem. 18. vagy akörül egyik Zsoltár. Tudod, mi lehet a titkos bűn? Az egyik, amit tudok, de takarom, a másik, amit még magam sem látom, hogy az. Azért mondja Jézusom pontosan a hegyi beszédben. Jó, embert nem öltem, oké, ez pipálva. Testileg házasságot nem töltem pipálva. Mozdod, még nem loptam pipálva. Azt mondja az Úr, hogy mélyebben mit tűrünk meg, vagy miben vagyunk kísérthetőek. Ismerjük a saját magunk gyenge pontjait. Akkor arra még jobban kell vigyázni, vagy mi az, amit még nem vallottál meg az Úrnak. Testvérek, még egy nagy próba, hogyha egy hívő ember, megtért újonnan született, átadott életű hívő ember családjában vannak formális valláshoz, hogy totál Isten ellenes családtagok. Ez mondjuk egy házas, a házas pár az, de nagy családi ünnepségeken, vagy a gyermekkedvéért, vagy a szülőkedvéért megalkuszunk. Álbékesség. Volt már, hát most a békesség kedvéért nem jövök. Ki maradt már otthon Isten tiszteletről a békesség kedvéért valaki családtagja miatt? Van olyan legális biblikus felemás iga, amikor két nem megtért vallásos összeházasodik, és az egyik megtér. És adott esetben esetleg a másik még nem. Néha látunk olyan csodát, hogy egy csendes gyülekezeti csendesetünkön a feleség megtért egyik nap, és következő nap a férj. El se hittük, hogy ilyen van. Urunk, ezért imádkoztunk, de nem hittük volna. De van olyan is, hogy megtért valaki, és 40 éve úgy élnek, hogy nem jár ittben a házastársad, mekkora szakító próba. Kinek engedjek? De aki jobban szereti, az nem meg nem utálja annak a szónak alapfordítását, aki jobban szereti, apját, anyját, anyósnál nem áll fenn ez a veszély, de jobban szereti bárkiét, mint Jézus. Nem azt mondja ezzel, hogy ne szeresd. Tiszteld apádat, anyádat, szeresd gyerekedet, ne ingered. Áll! De ne szeresd jobban, mint Jézust. És az akkor teszel érte többet. Ezt Viski Feri bácsi írja le. Egyetlen az emberre tudok, amikor meghúzták újra a román-magyar határt a jelenlegi reménység szerint ideiglenes pontján, ő Csonka-Magyarországról Erdélybe menekült. A csonka-magyarországi feleségével. Egy ébredés volt a munkája nyomán, még Máté Szalkai segédlelkész volt, és megtért egy családból egy asszony. De a férje az egy totál ellenálló volt. És onnantól fogva, hogy nem csak a vasárnapi istentiszteletekre járt formosánkból, hanem bejárt a hétközi alkalmakra. A bibliórára, imaközösségre, női körre, evangelizációra. És kérdezte, de egyébként otthon elvégzett mindent. Tehát még odaadó feleség lett, még nagyobb rendben volt a konyhája, mosás, főzés, takarítás, minden, de azt mondta a férj, hogy a vasárnapi istentiszteletekig nem mehetsz. Csütörtök este, harangoznak, elvégzett minden háztartási munkát, 17:30 vette fel a tiszta ruhát. Jön be a férj, hova mész? Szóval mondta, én megyek az istentiszteletre. Ha elmész, a baltával verlek fejbe. És tudta, hogy a férje olyan ember, aki mivel megmondta, ezért ha őt bebörtözik, vagy kivégzi, akkor is, mert ő megmondta. És azt mondta, hogy megteheted. Felvette a tiszta ruhát, leborult az ágyra, és azt mondta, hogy vághatod a fejem, és elkezdett hangosan imádkozni a férje megtérésért, és a férje letette a baltát a kezéből, ami már ott volt, mellé térdelt, és ott ért meg a felesége mellett. Mert tudta, hogy a felesége akkor enged a férjének, akkor a férje üdvössége az, ami elúszhat. Mérhetetlen leves csarúval, nem hiszem, hogy ilyen indulat bárkiben is lenne, akivel találkoznánk, de lájtosabb formában szinte biztos. A másik, amitől az Úr óv, hogy tényleg a hívő ember, ha már megtért és házasság kötés előtt áll, hogy nem újonnan szület. Tehát, ha valaki hitben jár, akkor ne menjen hozzá, vagy ne vegyen el olyat, aki nem újonnan született ember. Nem lesz rajta áldás. 2 Korintus 6. Hitetlennek kell fele másikába, innen lehet tudni. Whitfieldhez vagy Wesleyhez ment el egyik gyülekezeti tagja, egy lány, nevezzük Mérinek, hogy tiszteletes úr, megkérte a kezemet a Johnny, mit teszik hozzászólni. De lányom, te hitbe járó ember vagy, a Johnny meg hitetlen. Tiszteletes úr, én majd megtérítem. És azt mondta neki a lelkipásztor, a lányom, álljál fel ide az irodába, állj ide fel az asztalra. Olyan tekintélye volt, és azt mondta, hogy felállt. Na azt mondja, itt a kezem, emelj fel. És megfogta Wesley vagy Whitfield Mérikének a kezét, és lependerítette maga mellé a földre. Azt mondja, így fogod te felemelni, megtéríteni magadhoz a Johnnyt. Azt mondja, most már értem. És egyébként nagyon nagy próba fiataljaink, akik már házasság küszöbén vannak, vagy akik ezután. Könyörögjünk azért, hogy hozzáillő segítőtársat. Nagyon meredek mondat, de jobb egy meg nem kötött házasság, mint egy elrontott házasság. Mérhetetlen alázattal, testvérek. Mert benne van az igé, hogy a békesség kedvéért, hogy van hamis békesség, és van álbékesség. Mit lehet tenni, ha megtörtént a bukás? Kettőt lehet tenni, az egyik, hogy lapítok, és úgy csinálok, mintha semmi nem történt volna. Kívülről nem látszik. De belülről lehúz, megold, belső vérzés. Nincs erő, nincs öröm, nincs bizonyságtétel, a szolgálatnak nincs gyümölcsözősége. Sok esetben hívő emberek megfáradásának ez az oka. A megtűrt bűn bűnvallás nélkül. Lehet, hogy utána abba is, hogyha nem csinálja, de ha valami betokozódik, az belülről fertőz. Van, amit el kell távolítani. És az üdvösségét nem veszíti el, ha megtért, nem veszíti el az üdvösségét. De nem felmentés. De a gyümölcsözőség és az öröme, meg a lelki ereje meg fog szűnni. Kihúzták a konnektorból. Nincs utánpótlás. A másik pedig, hogy megbánom, látom, megvallom, és elhagyom. Ezt kell egy Isten előtti alázat. és testvérek a megelőzés. És itt foglalnánk össze azokat a gondolatokat, hogy innen hogyan tovább. Ha valaki megtért, hogyan tovább onnan az Úrral? Azt tisztázni kell, hogy igen, eljutott a megtérésre, vagy azt még kimondani, hogy nem. Voltunk olyan valaki testvérrel, elmentünk egy csendes hétre, és azért nem megtérve. És írtam neki egy áldó igés, másnap írt, hogy honnan tudod, mondom, mit? Szóval az éjszaka átadtam az életemet az Úrnak, nem hagyott az Úr nyugodni. Szóval pedig eldöntöttem magamból, hogy majd ugye pénteken délután mentünk. Az azt, hogy eldöntöttem magamból, majd hétfőn a feleségem elmegy ma munkába, otthon leszek hosszan negyedül, a felesége még dolgozott, ő már nyugdíjas volt, és péntekre, szombatra virradó éjszaka nem hagyta nyugodni az Isten lelke. Akkor teológiára felvételiztünk, illetve már bejutottunk, és akkor az évkezdő csendes napon mindenkinek ki kellett állni bemutatkozni. Mi akkor voltunk, hiszem 37-en kezdtük a még Krisztus után, bár de 95-ben a dolgokat Sárospatakon is. Aki kiállt, és elmondta a cipőméretét, hány centi, hány kiló, tudjátok, ilyeneket el szokott az ember mondani. És aki beszélt a megtérésről, arra lehetett tudni, hogy hívő. És akik meg nem voltunk hitbejárókkal, lapítottunk diszkréten, nem mondtuk, hogy nem tértünk meg, csak nem beszéltünk róla. Tehát erről megint lehetett tudni, hogy nincs miről beszélni. Egy valaki volt, elmondta, hogy hányas cipőt visel, hány kiló, hány centi magas, elmondta, hogy és én még nem tértem meg. Teológia akkor még dékán volt, felállt és megtapsolta. Az is egy bizonyságtétel, hogy én még szeretnék, de még nem vagyok ott. De ha megtörtént, testvéreim, négy küllős kerék, imádság, ige, közösség, szolgálat. De az imádság az mindig Jézus Krisztus nevében legyen, nagyon röviden, legyen benne dicsőítés, az Úr dicsőítése, legyen benne köszönetmondás, legyen benne bűnvallás, és utána kérés. És először másokért is, utána magamért, és a hozzám közel élők megtéréséért se ne azért imádkozom, hogy nekem legyen jobb, hogy ne nyüstöljenek annyit, hanem azért neki is legyen üdvössége. Az igeolvasás az legyen szisztematikus, ezért nagyon jó a református bibliaolvasó kalauz, mert nem mazsolázgat, hanem folyamatosan olvassuk az igét, párhuzamosan egy ószövetség és egy újszövetség is, körülbelül 3 év alatt elolvassuk mindig a Bibliát. Ha valakinek a kezébe adsz először Bibliát, akkor mindenképpen mondjad, hogy ne elkezdj olvasni az elejétől, mint egy regényt, hanem tegyél be neki egy jelzőt egy evangéliumhoz is. Mindig naponta valamennyit, ezt szerintem tudjuk. Közösség, testvéreim, a vasárnapi istentisztelet mellett, aki komolyan gondolja a Krisztus követését, egy gyülekezeti hétközi alkalomnak legyen a rendszeres résztvevője. Abba a közösségbe, bibliórai, házi kör, férfi kör, női kör, imakör, valamilyen alkalom, ahol ott azokat ismeri, ahol hangosan beszélhet, kérdezhet, mondhat. Akinek a vasárnapi istentisztelet mellett, jó, van ez is megint levet csarúval, van, amikor valaki, tudom én, hajnalban megy el dolgozni, és éjszakára jön haza, de ha lehetőséged van, szomja meg ilyen haza. És a szolgálat, ha valaki új szívvel van már, imádkozzon az Úrhoz, megkérdezze meg a gyülekezet előjáróját, előjáróit, hogy itt vagyok, állok rendelkezésem, mivel bíztok meg, mit víz rám az Úr rajtatok keresztül. Legyen egy olyan lelki testvére valakinek, aki a fantáziájába is onnantól fogva belekérdezhet. Ezt lehet tudni az Imányi Józsi bácsiékról, meg Billy Grahamékről is, hogy olyan közösségben voltak néhány lelkipásztor, akik összegyűltek havi rendszeressége, vagy még inkább is a fantáziájába belekérdeztek a másiknak. Ez is csak egy Billy Grahamről írják le, hogy ő, ha utazott valahova, személyi titkára mindig ment vele, és a szállodai szobát foglalt neki az a gyülekezet, ahol meghívták, repült meg messze távolságba, mindig a férfi titkárát először beküldte. És volt egyszer egy olyan, ő tudta, hogy miért, beküldte a férfi titkárát az egyébként zárt szobába, aminek üresnek kellett lenni, mert számára vették ki, és hogy belépett a férfi titkár, volt ott egy egyedülálló hölgy, volt rajta egy hosszú balonkabát, alatta semmi, a balonkabát lehult, és az ajtó mögött volt egy fényképész. És a titkárt és a ruha nélküli hölgyet elkattintott egy fényképen. Ez Billy Grahamnek szánták, ezt a fotót. És utána megnyerte volna a pert, hogy rágalmazás az egész, de azt már senkit nem érdekelt volna. Tehát, hogy mennyi mindenre, legapróbb dolgokra is oda kell figyelnie. Támadásban vagyunk. A sátán kikér titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát. De azt mondja Jézus, de én könyörögtem érted. Csak a Krisztus tart meg. Kísértés, ahogy mondtuk az utolsó pillanatig, a kísértésben majd Jézus Krisztus nevére is segítségül az Úr nevét. Akár hangosan kiálts fel, Jézusom, könyörülj rajtam. Támadásban vagyok. Az aggódás, a csábítás, a kétségbeesés, az erőtlenség, a fáradtság, az elbizakodottság. Neked melyik? De is minden reggel úgy indulni, felöltözni a lelki fegyverzetbe. Nem öltözöm fel a lelki fegyverzetbe, most gondold el, a fronton valaki egy klotgatyába szaladgál. Azt lövik ki először. Üdvösség sisakja, üdvbizonyosságom, a hit pajzsa, a békesség evangélium érdetése készsége, békesség szándékával, de küzdök az ige kardjával, az igazsággal, az igazságossággal, az imádsággal. Ezt a kísértő látja, hogy te felvértezve indulsz ki otthonról, elkaszál rögtön. Naponta. Tehát milyen viccesen néznénk ki, főleg ebbe az időbe, egy lelki alsó neműbe. Röhelyes és veszélyes. Ha még előjön valami bűn, esetleg megtérés után, Uram, köszönöm, hogy te ezért is meghaltál. Kezdő énekünk volt, és azt hiszem, hogy Esperes úr beiktatásukor is énekelte a kórus itt a templomba, a sátán megkísért, megbánt bűnökért, a mennyben fenn a trónusnál. De itt hallottam ebbe a templomba ezt az éneket, biztos a kórus szolgálatában. Ha már olyanért vádol a kísértő, amiért már bocsánatot kértél, ennyit mondj, Uram, köszönöm, hogy te nekem ezt már megbocsátottad. És azt még, hogy innentől fogva mit fogsz konkrétan másképpen csinálni, mert a mindent az azt jelenti, hogy semmit. Mik azok a konkrét dolgok, amikre az Úr rámutatott, és amit innentől másképpen fogsz csinálni? De ha mondjuk az Isten tiszteletre jövünk, hozzunk magunkkal Bibliát, ez is, hogy való hitből, igen, a hit hallásból van, de esetleg egy bizonyságtétel is. Volt előző szolgálati helyünkön egy fiatalember, dömösen szabadult, de csak az alkoholizmusba szívene aztán visszacsúszott, és hosszú ideig reggelenként az Miklós barátommal együtt olvastunk igét, és amikor már behívták először a kocsmába, először csak egy málnaszömpre, aztán két málnaszömpre, aztán rövid, hosszú lépés, meg nagy lépések, meg nagy bukások, és egy idő után azt mondta, hogy tiszteletes ura, Bibliámat hadd hagyjam itt, miért mondom, ki a kocsmába Bibliával menni, ugye? Szóval honnan tudja? Már az bizonyságtétel, meg ha készítünk egy jegyzetet, akár ha hallgatjuk az igét, vagy akár ha naponta olvassuk a Bibliát, és feljegyzünk magunknak három mondatot. Egy kérdés, egy gondolat, mit mond ez az Úrról, mit mond ez nekem, miben erősítesz meg, vagy rögzíteni minden nap egy igét. Egy rövid igeverset, de vállam, mert kalózban ki van emelve, vagy egy másikat. Ezt is testőrek nem köte az Isten gyermekének, szabad, az Isten gyermeke szabad jót tenni. Uram, mit helyezel ebből a szívemre? És még nézd, arról sír az ige, és meghalt Gedeon. és meghalt Lázár, és meghalt a gazdag, és meghal a hívő, és meghal a nem hívő, és meghal a bolond gazdag, már a következő pillanatban elkérik a lelked. Van, akinek megvan a papír, hogy van 6 hete, vagy 6 hónapja, vagy 6 éve. De lehet, hogy nem tudom. És elalszik egy litván kamionos szembe, vagy megbotlok a küszöbön, és bevárom a fejem. És nem érek oda élve a kocsihoz. Ez is lehet. Testvérem, hol fogsz ébredni? Ha ma éjjel. Meddig jutottál? Lesz két számadás, egy, hogy mit hagyok magam után a földön, meg azt, hogy rendeztem az Úrral. Aki rendezte az Úrral, az valószínűleg rendet fog maga után hagyni a földön is. De aki nem rendezte az Úrral, annak hiába tudja megkoszorúzni a saját maga síremlékét is. Mert megvan előre. És gondold végig, hogy amikor beszeretnél majd lépni a mennybe, és megkérdezi az Úr, miért akarsz ide bejönni? Mit mondanál most? Egyetlen lehet. Uram, elfogadtam a kegyelmedet. Egyedül te érted. Nézzük meg a kísértő trükkét. Azt mondja a hívőnek, vagy te már olyan jó hívő, hogy ezt megengedheted magadnak. Miután meg megtetted, azt mondja, milyen hívő vagy te, hogy ezt megtetted, így te már az Istennek se kell lesz. Mind a kettőször hazudik. Csábít, vádol, rejtőzködik, tévtanítóként világosság adja, nézd meg, hogy ismeri a kísérte a Bibliát. Kicsavarta a mondatot Évának, kicsavarta a mondatot Jézusnak, hogy azt mondta, hogy ugorj le nyugodtan a templom tetejéről, 91. Zsoltárban más van megírva, az nem fetjük ki. Meg lehet nézni. Testvérem, azt is gondold még végig, hogy mi esik nehezedre valamit elhinni az igazságból. Tudom, hogy így van, de hát azért még vitatkoznék vele egy kicsit. Vagy mi az, amit már tudsz? Igaznak mondod, de azt mondod, hát azért nehezemre esik megtenni. Testvérem, ezzel zárjuk. Volt Mongóliában egy kán, és az uralkodása idejében nagyon elharapózott a birodalmában a lopás. Próbáltak szigorítani, ezzel, azzal, amazzal, nem sikerült visszaszorítani. S hozott a kánnak a tanácsa, az ő vezetése egy olyan rendeletet, hogy akit lopáson kapnak, az 30 korbácsütés. És tudjuk, a korbácsütés nem nátszál veszi, abban sok esetben belehaltak már a korbácsütésbe Krisztus korabjellek is a kivégzés előtt. És akit lopáson kapnak, göztéren végrehajtandó 30 korbácsütés. Vissza is szorult, és egyszer jönnek a kánnak a dísz sátrába, hogy kán, baj van, fogtunk egy tolvajt. És mit zavartok engem vele, megvan a törvény, kisbíró járjon körbe, összegyűl a település, hajtsátok végre az ítéletet, nem zavar már ez engem. Szóval kán, van egy kis baj, a tolvaj személye, meg ki az? Az édesanyád. A 80 éves, törékeny édesanyja. És mit csináljunk? Tudták, nagyon jó a kérdés, hogyha végrehajtatja rajta, belehal meg, hát ilyen kegyetlen. De ha nem tolhatja rajta végre, hát a kán anyjának szabad, akkor mindenkinek. Innentől akkor elszabadul az egész. És azt, hogy 48 órát ne jöjjön be senki, senni se innen nem kérek, és 48 órán belül meghozom a döntésemet. Eltelt a 48 óra, a fő tanácsosa bemegy hozzá, és azt mondta, döntöttem, az ítéletet végre kell hajtani. Szóval álljon fel a korbácsoló hóhér, köztére állítsátok fel az asztalt. Ott volt mindenki, és mielőtt az édesanyja elindult volna, a kán levette a felső ruháját, és felfeküdt az asztalra. És azt mondta, hogy az ítéletet az édesanyám helyett rajtam kell végrehajtani. És megparancsolom, hóvér, hajtsd végre, és neki menj. Mit gondoltok? Utána elszabadult a lopás? Nem. Végre lett hajtva az ítélet? Igen. Az édesanyja helyett, helyette. Az Úr Jézus Krisztus helyettem és helyetted vállalta a korbácsütéseket és a keresztet azért, hogy ne hajj bele. Ne a korbácsütésekbe, hanem az ítéletre, és hálából legyél szabad. Ma még lehet, ma még szabad. Borulj le a Krisztus király keresztje alatt. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy úgy szerettél, hogy belehaltál a bűneimbe, a bűneinkbe, a kárhozatomba, a kárhozatunkba, azért, hogy legyünk szabadok, legyünk boldogok, itt és örökké. Köszönjük, Úr Jézus Krisztus, hogy te nem csak a korbácsot, hanem a keresztet, a szöget, és a pokol mélységét is vállaltad, hogy a pokoli állapotunkból mennyei állapotba emelj már ma is itt. Vizsgáld meg a szívem, a szívünk, ki van életben, ki van halálban. Könyörülj rajtunk, Urunk, hogy hívőként ne feküdjünk vissza a saját koporsunkba. Kicsi ébresztésből ne aludjunk vissza. Úr Jézus Krisztus, ébresztés, támasz. Köszönjük a te drága igédet. Úr Jézus Krisztus, minden, ami tőled jövő mennyei szó volt, akár a mai estén, ezen a héten, vagy bármelyet eddig életünkben hallottunk, vagy olvastunk belőled, ezt mind pecsételd a szívünkbe. Úr Jézus Krisztus, áld meg ezt a hajlékot, a lelki hajlékot, a lelki közösséget, a gyülekezeteket, Pomázon, Csobánkán, előjáróit, kicsinyeit és nagyjait, adj ébredést ezeken a településeken, Észak-Pesten, a Duna melléken, a Kárpát-medencében, könyörülj, Urunk, háborúságot szenvedőkön, köszönjük, hogy te vagy a békesség fejedelme, és köszönjük, hogy te a bűni járványt állítod meg véreddel és lelkeddel. Köszönjük, hogy úgy szeretted a világot, benne személyesen bennünket, hogy az életedet adtad, hogyha valaki ezt elhiszi és elfogadja, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Köszönjük, hogy te meghaltál a mi szennyes, véres, tisztátalan ruhánkban, hogy mi élhessünk, mint megváltott újonnan született gyermekeid, a te véreddel megmosott tiszta szívben, tiszta életben. Könyörülj rajtunk, beszélj velünk, áldj meg bennünket, Urunk, Jézusért, Atyánk. Amen. Imádkozzuk közösen az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Amen. Rövid hirdetések. Holnap biztos, hogy már nem lesz alkalom, vagy legalábbis én nem tudok róla.
De Isten igéje,
az kiségem megkipáztam testvérem, reggel fogja a hadvetéshez, és ne pihent ezt a kezedet este sem, mert nem tudod melyik sikerül. Ez, vagy amaz, hogy mindkettő egyaránt jó lesz. és te áldjon meg minden szolgálatodban, ezt kívánjuk, és különjük értelmet a szeretteidért, és azokért a gyülekezetekért lehetek lelkipásztorban. Köszönjük szépen a heti szolgálatot, az igét, az evangéliumot. Isten áldjon meg.
Dicsőség az Úrnak, szeretettel. Az Úr áldja a testvéreket is.
Én nem tudom. Hát azt, hogy neked egy ugyan holnap tényleg nem lesz Isten tisztelet, de vasárnap lesznek alkalmaink. 9 órakor Csobánkán, 10:30-tól pedig Pomázon, urvacsorai közösségben tartjuk Pőtfő vasárnap a mi alkalmainkat. Isten készítsen el bennünket a vele való közösségre. Köszönöm szépen.
Záró énekünk akkor, testvéreim, ha ott nyitottuk ki az énekes könyvet, vagy benne hagytuk a jelzőt, akkor 725-ös. Új szívet adj, Uram, én nekem. Minden versével énekeljük. Fogadjuk Isten áldását. A mi Urunk, az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Atyánk szeretete, és a Szentlélek, ami vigasztalunk közössége, maradjon mindannyiunkkal.